Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na kérem, azzal a témával megyünk tovább, amivel egy ízben már mi is foglalkoztunk, ugye a kínai-indiai határ villongásokról, amely hát furcsa, a két nukleáris hatalom ugye kövekkel és hussángokkal esett egymásnak, ugye nem véletlen, mert hogy nem akartak komolyan fegyveres konfliktusokba keveredni, ők is érezték ennek a súlyát. De mit gondol erről a Concord blog csapata, és ezt azért mondom így, mert hogy kétféle véleményt is megfogalmaztak, az Tunkli Danival, az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát úgy néz ki, hogy ennek egy rövid távú és hosszú távú hatásai vagy magyarázatai is lehetnek ezeknek a határvillongásoknak, ahol elméletileg a fűsenő ugye 4000 méter magasan a kavicsok kövek között esnek egymásnak ott a határőrség India és kínai oldalról.
Így van, ahogyan a felvezetőben mondtad is, hogy ennek van egy rövid távú és egy hosszú távú magyarázat is. Az első az az, hogy az egy nagyon egyszerű geopolitikai magyarázat, hogy a USA és a Kína közötti sakkjátmában kiszünet után újra mozognak a bábuk, és a hegemon szuperhatalom és a második vonalból feltörekvő kihívó globális hidegháborúja folytatódik egy olyan hadszintéren, amit eddig nem láttunk. Igazándiból azt lehet látni, hogy ahogyan jön a választás, folyamatosan mozognak a bábuk, és újabb és újabb hadszínterek vannak. Itt lehet akár egyébként a dél-kínai tenger is gondolni, vagy akár Észak-Korea, és most ez a India-Kína is szóba jött. Alapvetően szerintem ami fontos az az, hogy mindkét félnek az volt a szükséges, hogy legyen konfliktust, ezt a belpolitikához fel tudják használni, a kampányaikhoz fel tudják használni, viszont ne eszkalálódjon, tehát ne legyen egy komoly nyílt konfliktus, és ezt igazán nem sikerült is megoldani, de azért egy-két ütésben értek egymásnak. Gondolhattok itt tényleg arra, ami Észak-Koreában ugyebár felrobbantották a Dél-Korea közötti határállomást, vagy az, hogy hadihajók jelentek meg a dél-kínai tengeren. Tehát folyamatos az adok-kapok, de olyan szinten, hogy ez ne tudjon eszkalálódni.
Ez az egyik magyarázat.
Igen,
egyébként beszélgettünk egy sinológussal, ő is azt mondta, hogy ez több tíz éve egy olyan terep, ahol időnként ezek a konfliktusok így felvillannak, de nincs egyéb szerepük, mint hogy valamilyen más egyéb problémát tárgyaló asztal mellett megoldjanak, megbeszéljenek. Tehát picit egy ilyen push szerepe van ennek, általában el is csillapodnak, és csak bízni lehet benne, ugye, hogy a jövőben is úgy lesz, hogy majd mindig megoldódik, és nem fog eszkalálódni.
Igen, annyiban volt ez most különlegesebb, hogy azért az elmúlt évtizedekben ez halálos áldozat nem járt.
Igen.
Most viszont több tucatnyi halálos áldozat volt ennek a egyébként western filmeket megidéző jelenet sorozatnak.
Igen, kicsit erősebbre sikerült most.
Igen. Viszont hogyha egyébként egy másik aspektusát nézzük, ez nem tényleg az aktuál geopolitikát, nem az, hogy a USA-Kína éppen milyen proxyn keresztül üti egymást, akkor viszont azt lehet látni, hogy ugyebár ez a két ország a legnépesebb a világon, és itt a Himaláján találhatóak azok a források és gletszerek, amik a világ legnagyobb folyóit táplálják, és megközelítik 1 milliárd ember ivóvízellátását oldják meg. Tehát, hogyha hosszabb távon gondolkozunk, akkor nyilván ahogyan az olaj is egy létfontosságú eszköz volt, és még mindig az is, ugyebár, és a mai napokban inkább az adat az, ami ezt a szerepet betölti, ami ugye eldöntett választásokat, vagy népszavazásokat, hogyha gondolunk a Brexitre. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben nagyon egyszerűen a víz is lehet ilyen, mert hogy szűkös a kínálata, és egyre növekvő a kereslete ennek. Főleg ugyebár a fejlődő országokban, ahol azért az átlag jövedelem szépen lassan emelkedik, az átlagos fogyasztás is növekedik, És hogyha belegondoltok, hogy mondjuk mennyi víz szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy csésze kávét legyártsunk, és ezt most úgy értem, hogy tényleg a betakarítástól a kávézóba érkezésig, az a 140 liter víz. Hogyha most viszont mondjuk egy T-bone steakre gondolunk, akkor ez rengeteg, sokkal nagyobb, 15 ezer liter per kilogramm. Ez megfoghatatlan, tehát ha ezt kontextusba akarjuk helyezni, akkor az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy előállítsunk annyi húst, amennyi egy átlagos méretű szarvasmarhát ad, az annyi vízzel meg tudnánk tölteni két olimpiai vizes stadion. Tehát, hogy ez tényleg hihetetlen nagy mennyiségek, és hogyha tényleg így végig számoljuk, mint egy amerikai, az kb. Hány liter vizet fogyaszthat ezeken keresztül, akkor az jön ki, hogy 575 litert naponta. Ami egy bődöletesen nagy szám.
Nagyon nagy.
És hogyha tényleg arra gondoltuk, hogy azért tényleg a fejlődő országokban egyre növekszik szépen fokozatosan a fogyasztás, egyre jobbakat fogyasztanak.
És hát nő az ipar, ami meg szennyezi ugye a meglévő állományt.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye elvileg a vízkészlet a földön az egy állandó a vízkészlet. Itt az a kérdés, hogy vajon az a tiszta vízmennyiség az mennyi, és sajnálatos módon ez a teljes vízkészletnek valami nagyon elhanyagolható százaléka most már.
Egy százalék, ami ivóvízre felhasználható, és annak úgy kapásból már felét mezőgazdaságra használjuk el. Szóval, hogy igazán tényleg, hogyha belegondoltok, hogy mondjuk a fejlődőben nyilván a luxus javak alatt nem az autókat kell feltétlenül érteni, hanem a Maseratit, hanem mondjuk a húst, és egyre több húst fogyasztanak, az egyre több vízre lesz szükségük. És miután amúgy is rettenetesen szennyezettek a Kínában a vizek, és Indiában ugyebár már pár évvel ezelőtt elértük a Day Zero-t, tehát hogy volt olyan város, ahol nem volt effektíve ivóvíz, tehát oda kellett szállítani. Így érthető, hogy ezek között az országok között miért ennyire fontos az ivóvíznek, a folyóknak, forrásoknak a hovatartozás, hogy melyik ország tudja házon belül ezeket a javakat, mennyire növekednek, és egyre többre és többre lesz szükség, miközben egyébként egyre kevesebb van a földön.
Ez érdekes, hogy a rövid távú hatását, tehát arról beszélünk, hogy azért ez borzasztó irány, de ugye ennek a konfliktusnak rövid távon így a tőkepiacokon jószerűen nem is volt hatása, viszont hosszabb távon, hogyha ezek fennállnak, ezek a folyamatok, akkor bizony lehet.
Igen, pont ezt próbáltuk hangsúlyozni, hogy rövid távon ugyebár csak a geopolitikára fókuszál mindenki érti, hogy ez egy proxy háború volt, egy proxy harc volt, és most tényleg van ebből sok, tehát hogy tényleg az elmúlt egy hónapban 10 ilyen esemény volt, ahogyan Kína és USA sok játszma megy, és mindenki érti, hogy ez egy nagyobb játéknak egy-egy lépése, és ezért nem reagálják le a tőkepiacon, viszont hosszabb távon ez akár tényleg egy India-India konfliktus egyre nagyobb mértékű eszkalálódását okozhatja talán, de azért reméljük, hogy ez nem következik, és reméljük, hogy azért az évtizedek múlva következik be, ha egyáltalán.
Világos. Hát Dani, köszi, hogy beszélgettünk erről, ez egy nagyon izgalmas téma, és hát csak remélni lehet, hogy nem afelé fejlődik, vagy terebélyesedik, amit itt felvázoltunk, hanem megoldást nyer valahogy. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot!
Sziasztok, szia! Napot.
Tunkli Danival, az Akkord az Alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.